Nagyon örültem a bizonságtételeknek, és szerintem az adja a hangulat, hogy megyik az Úr elé is imádkozunk, és adjunk hálát az Úrnak is. Kérjük az ő áldását. Mennyi atyán, köszönjük, hogy ma este is hallhatunk bizonságtevők, akik mernek kiállni emberek előtt, és beszélni a te jóságodról, beszélni a te hűségedről, beszélni arról, hogy te vagy az, aki tudsz megváltoztatni életeket. És köszönjük, hogy mindannyiunk nagyon fontosak vagyunk neked. Köszönjük, hogy személyesen ismersz mindannyiunkat. Köszönjük, hogy olvashatunk rólad a Bibliában, és ez nem csak egy régi könyv. Köszönjük, hogy az évek során az egész history rólad szól, mert ez a te történeted. Ez rólad szól, te vagy a hős. Kérünk, hogy engedj, hogy megértsünk téged, megértsünk a te tervedet ennek a világnak, a mi életünknek. Én kérlek, hogy te legyél az, aki szólsz hozzánk ma este is. Kérünk, hogy puhítsd meg a mi szívünket, ajándékozz meg nekünk igazi hitet, hogy merjünk teljes szívünkkel te benned bízni, és elhinni azt, amit te mondasz magadról. Kérünk, hogy légy velünk ma este. Én kérlek, Úr Jézus, hogy te legyél itt a középpontban. Én kérlek, hogy segíts nekem, hogy tudjak téged hirdetni, rólad beszélni, téged magasztalni, hogy minden ember lássa téged, és tudjunk együtt leborulni előtted, és magasztalni téged az egész lényünkkel. Kérünk így, könyörög rajtunk, ébresz fel minket, engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet. Krisztus nevében. Amen. De röviden, kicsit visszanézünk, hogy miről is volt szó. Úgyhogy Noéval kezdtünk, és azt láttuk, hogy Isten szövetséget kötött Noéval, amit azt jelenti, hogy mindannyiuk, minden egyes ember szövetség kapcsolatban van Istennel. És ezek a szövetségek egymásra épülnek. Amikor Isten kötött egy szövetség Ábrahámmal, akkor ez nem jelent, hogy eltörölte mindent, amit ment előtte. Hanem a Noé szövetség leteszi az alapokat, mindenki szövetség kapcsolatban Istennel, de Ábrahámmal azt látjuk, mi volt a lényege volt. Isten kiválasztott egy embert, és megígérte, hogy Ábrahám, meg foglak áldani, és áldás leszel. Ez nem egy parancs. Ez egy ígéret. Megáldom a te utódaidat, és te áldás leszel. Magyarul Isten most olyan értelemben nincs közvetlen kapcsolat mindenkivel, hogy megáldja mindenkit, hanem az ő terv arra szól, hogy most ő fog megáldni az ő népét, Ábrahámnak a leszármazatjai, és az ő áldás most így ki fog menni az egész világhoz. Tehát ez Istennek terve van mindenkivel, az egész világgal, minden nemzetséggel, de rajtukon keresztül. Csak rajtukon keresztül, csak az Isten népen keresztül ki fog áradozni az ő áldás. Mi hordjuk az ő áldását. De Ábrám után jön a Mózes szövetség, és mi volt a lényege ott? Letettük az alapokat, hogy milyen lesz az Istennek az országa, ugye? Isten elmondott mindent Mózesnek. Le is fektette, hogy az ő társadalom hogy kellene kinézni. Ott az volt a DNS. Minden fontos gondolat olvashatunk Mózes idején. Hogy milyen volt az Istennek az elképzelés az ő országának. Megmondta Ábrahámnak, az ő népének, itt van a törvény, itt van az áldozatok, ugye? És látunk, hogy a szövetségnek az áldásai mégis megvalósultak Dávid idején. Tehát amíg Isten megmondott Ábrahámnak, mondjuk 1800 Krisztus előtt, azok megvalósultak Dávid Salamon idején 1000 Krisztus előtt, 800 év később. És ott voltak a csúcsponton az Ószövetségnek. A társadalom csodálatos állapotban volt. De rögtön Salamon után, 5 év múlva elveszítették mindent már. Az összes aranyat az Egyiptomnak elvitték. Tehát hirtelen lesüllyedt az ország, ketté szakadt az ország, és jöttek a szövetség ítéletek, hogy a szövetség megígért átok. Tehát ahogyan mentünk fel a csúcspontra, azonnal már kezdtünk lejönni. És a múlt alkalommal azzal fejeztünk be, hogy nem tartották be a szövetséget, imádták a bálványokat, és Isten engedte, hogy fogságba kerüljenek. Tehát itt vagyok ezen a dián most, hogy pontosan az történt, hogy 722-ben az északi 10 törzs, amik elvált a déli 2 törzsektől, azok fogságba kerültek Asszíriában. És akkor 586-ban, ugye, tehát Dávid 1000-nél volt, de 400 éven keresztül Isten küldte a profitákat. Térjetek vissza! Szeretem titeket! Ne forduljatok a bálványokhoz! Tönkre fogjátok tenni magatokat! Magatokra fogjátok vonni a szövetség átok! Ne csináljatok! Gyertek vissza! Szeretem titeket, vannak terveim veletek. Az Isten nép azt mondja, nem kell. És hátrafordítok Istennek. És jött az ítélet. És a két déli törzs a babiloni fogságban mennek, és a templom lerobbantották. Tehát a Salamonnak a dicsőséges templomat lerobbantották. És azt látjuk Ezékiel könyvében, hogy Ezékielnek volt egy látomás, amikor ő Babilon fogságban volt, hogy az Isten a dicsősége elhagyja a templomot. És ilyenkor felteszünk azt a kérdés, hogy vége a történetnek? Isten, van még tervező népével? Ők megszegték a szövetséget, azt kapták, amit végül is megérdemelték, és akkor vége? Hogyan tovább az Isten népével? Tehát, így néz ki grafikailag eddig, ami történt a Bibliában. Kicsúcsosodtak dolgok Dávidnél, Ábrám óta, ugye? És akkor hirtelen lefelé. Oké. De a grafika folytatódik, és a Biblia is folytatódik, és amikor a nép fogságban van, vagy készülnek fogságba menni, ugyanakkor az Isten kezd csodálatosabb ígéreteket mondani az ő népének. Az egyik, az előbb hallottuk, hogy Isten csodálatos terve van az ő népének. És ahogyan süllyednek lefelé, egyre fantasztikusabb ígéretek mond az Istennek. Az Isten nekik. És ezeket most szeretnék felsorolni nekik. Hogy mi az, amit az Isten végül is elmondta az ő népének. Hogy adjon nekik egy reményteljes jövőt. Tehát, a szövetség megígért áldásait az utolsó napokban, a fogság után. Okay? Tehát, az Isten országa ígéretei egy új világrend. Mikor következne be ezek a dolgokat? Az utolsó időkben. A Biblia sokféleképpen beszél az utolsó időkről. Az Ószövetségben, amikor ezt látjuk, hogy majd az utolsó időkben, utolsó napokban, a zsidók úgy fogták fel, hogy a fogság után. Tehát miután Isten visszahoz minket a földre, a fogság utáni levő időszak, azok az utolsó napok. Nagyon fontos. Hogy akkor várták, hogy az Isten akkor fogja betölteni azok az ígéretek nekik, a fogság után. Tehát nézzük meg Mikiás 4.1. Rengeteg ilyen ige van. Az utolsó napokban az Úr házának hegye szilárdon fog állni hegyek tetején. Kimagaslik a halmok között, és özönlenek hozzá a népek. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk az Úr hegyére, Jákob Istenének a házához. Tanítsa minket útjaira, hogy ösvényeink járjunk, mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Tehát egy új korszak el fog indulni, ahol Jeruzsálem ott van a világ közepén, és az emberek mindenhol fognak jönni Jeruzsálemben. És ezt várták az utolsó napokban, a fogság utáni idő korszakban. Oké, nézzük meg, hogy Isten hogyan építette fel ezt az ő népének, hogy ő értsük meg, hogy az Isten mit ígér neki. Tehát először Isten megítéli az ő népét, ugye? És elküldi őket fogságban, sőt, előre megmondja, hogy 70 évig tart a fogság. Tehát Dániel 9.2-ben Dániel tisztában volt, hogy aki írta az ő könyvét fogságban, Babilonban, ugye? És Dánielnek volt a Jeremiás tekercse. És olvassa a tekercs Jeremiás könyvében, hogy Isten nem csak küldi őket fogságban, hanem meg is mondta Jeremiáson keresztül, hogy 70 év múlva vissza fogtok jönni. De még tisztában volt ezzel, hogy Istennek a fogság az 70 évig fog tartani. Fogság idején Isten biztatta népét sok ígérettel. Megígérte, hogy az utolsó napokban visszahoz őket a földre, és tovább megáldja őket. De lesz egy ítéletnap, és erről nagyon sokat beszél az ige. Lesz egy ítéletnap az Úrnak. És Isten meghirdeti ezt az ítéletnapját minden ellenség fölött. Néha más országok, néha azok a zsidó ember, aki Isten ellen állnak, de jönni fog az Isten ítéletnapja. És az Isten ígér az ő népének egy új szövetség, ugye? Eddig is kötött szövetségeket az ő népével, de majd jön a nap, az a nap, amikor egy új szövetséget fogom kötni. És ez a szövetség nagyon más lesz, mint a többi szövetsége. Oké, mitől lesz más? Jeremiás 31, itt van a klasszikus textus, az, hogy milyen lesz az eljövendő új szövetség. És az egyik pont az, hogy Isten megígéri, hogy megbocsájtom az ő bűnéket. Eltöröm az ő bűnéket. Többet nem fogom ítélni őket. Eltöröm az ő bűnéket. Jó, tehát ez is csak a kegyelem kiárasztja rájuk, és kiárasztja az ő lelkét. Különleges módon küldi az ő szent lelket. Eddig az Ószövetségben nem túl sokat olvasok a Szentlélekről. De Ézsiás, Jeremiás kezdenek beszélni el. Amikor az Isten küldi az ő szent lelket, olyan, mintha az Isten küldi az ő vizet a szomjazónak. Oké, tehát többféle ígéret van, és ne felejtsük el, hogy ezek a ígéretek, a zsidók azt gondolják, hogy a fogság után fognak megvalósulni, csak mi, aki új szövetségi hívők vagyunk, mi erre tudunk hivatkozni, hogy Isten ígérte, hogy megbocsátja a bűnéket, ugye? Az új szövetségben, küldi az ő szent lelket, ugye? És egy új szívet ígér. Igen, ez volt a baj az Isten népével, hogy mindig a szívükkel követtek a bálványokat. Isten ígéri neki, hogy egy olyan szívet fogom adni az én népemnek, hogy az én népem az ő teljes szívükkel akarnak engem követni. A törvényemet beírom az ő szívükben, hát igazán mindenkinek a szívében be van írva az Isten törvénye. Mindenki nagyon jól tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Mindenki a lelkismeret működik. Milyen különbség, hogy ők akarják követni az Urat. Akarják a kapcsolatban élni Istennel. Ilyen lesz az új szív, ami utal az új szövetségi írók kezdenek beszélni. Igen, mit jelent újjá születni? Hát, térjük ide vissza. Hát ez is itt kezdett beszélni erről, az új szövetségben, nem csak az új szövetségben. És megígéri, hogy helyre állítja Izrael. Itt is. Sokszor beszél erről. Az mit jelent helyreállítani Izrael? Először visszahozza őket, és az elején nagyon kevesen lesznek. Nagyon kevesen lesznek. Nagyon csodálatos képek kapunk. Olyan, mint ha valaki kivenne az oroszlán szájából egy bárány, akinek marad egy-két lábszár. Kevesen lesznek, egy maradék lesznek, de más népek kezdnek csatlakozni a maradékhoz. És ki fogja ezt véghez vinni, ezt a munkát az úton? Azt olvasok Ézsaiás 49-ben, hogy az Úr szolgáját fog ezt véghez vinni. Az Úrnak a szolgáját, ő fogja helyreállítani Izraelt. Ez egy kulcs pont a Bibliában. Azt hiszem, hogy veszem a... Na, olvassam fel? Olvassam fel. Ézsaiás 49. Lapozatok oda. Nézzetek a Bibliában, nézzetek meg. Tehát, miért is fontos ez? Azért, mert Isten mondja az ő szolgájának, annyira sötét van, hogy alig látom.
És ilyes.
Tehát, itt van egy nagyon fontos fordulópont a Bibliában. Figyeljetek meg nagyon közel. Most Isten kihez szól? Az ő szolgájához szól. Az Úrnak a szolga. Ki az Úrnak a szolga? Izrael. Mit fog végezni, mit fog csinálni az Úrnak a szolga, akinek a neve Izrael. Nagyon figyeljtek. Harmadik verssel kezdem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy Izrael. Rajtad mutatom meg a dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért hiába pazaroltam az előmet, de az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már anyám méhében szolgájának teremtett, hogy Jákobot hozzátérítsem, Izraelt hozzágyűjtsem. Ilyen nagyra becsült engem az Úr, Istenemnél van az erőm. Ezt mondta, kevésnek tartom, hogy Jákob törzsének helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A pogányok világosságára teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határai. Mi történt itt? Kiről van itt szó? Az Úrnak a szolga. Ki az Úrnak a szolga? Egy személy beszél. A személy mondja ezeket, és az ő neve ennek a személynek, hogy hívják őt? Izrael. És Izrael, aki az Istennek a szolga, aki egy személy, ő mit fog csinálni? Visszatéríteni a pogányokat, de ő fogja helyreállítani Izraelt. És mi történik? Az Istennek van két szolga, akinek a neve Izrael. Az első szolga, Izrael, bukott. Nem véghez az Istennek a tervét. Isten felemeli egy másik szolga, egy személy, akinek a neve Izrael, mert ő az igazi Izrael. Ez nagyon fontos. És ő mit fog csinálni? Viszi az Isten dicsőségét, a tervét a nemzetekhez, minden néphez, és megtérítse Izraelt. Mi tudjuk, hogy ki az a személy. Az Jézus Krisztus. Miért fontos ez a pont? Mert minden ígéret, amit Isten ígért Izraelnek, ki az igazi Izrael? Ez egy fontos kérdés. És a Biblia mondja, hogy Istennek volt egy szolga az Ószövetségben, aki Izrael volt. De felemelt egy másik szolga, az igazi Izrael. Tehát a Bibliában az Izrael, mint nép, előre mutat, hogy mikor fog jönni az igazi Isten szolga. Oké, az egy kis, nem mellékes pont, de nagyon fontos, hogy látjuk, hogy most fordulnak a dolgok. Mindent nagyon kezd mutatni Krisztusra. Egy új Jeruzsálemet ígér. Jeruzsálem lesz a világ központ, Sion. Áldás lesz minden ország számára. Már olvastuk fel Mikiás 4.1, Jeremiás 33, nagyon sok hely. A fogság után Jeruzsálem lesz a világ központ. Egy új templomot ígér. A templom újra felépül és visszatér Isten dicsőség. És azt mondja a Haggiás könyvében, pompásabb lesz, mint Salamon temploma. És a Dávid sarjadék felépíti. Hogy lehet? A Haggiás könyvében egy nagyon érdekes igehely van, hogy amikor ki van hirdetve, mert ők akkor építettek fel az új templomot, amikor ők visszajöttek fogságból felé, és építettek a templomot. Emlékszem, hogy mit történt azon a napon, amikor elkészült a templom? Ott állt a sok ember, a tömeg. A fiatalok újjöntak. Igen, kész van a templom, végre! És mit csináltak az öregek? Sírtak. Ja, ez a templom. Ez szörnyű. Sormak a templom, nagyon pompás volt. Ez a mi templomok? És hasonlít a régire. És ők sírtak. Fele tömeg sírt, fele tömeg úgy örült. És messziről lett hallani. Hogy mondják, egy kis ambivalens volt az egész emberben. Na szóval, Isten ígér egy új templom, ami még pompásabb lesz. Magyarul ez a templom, ez jó, de felépült az új templom majd. És ki fogja építeni? Dávid sarjadéka felépíti. A Dávidnak a leszármazottja. Az ki lesz? Jézus, igen, mindig a helyes válasz. Nem tudsz, csak ezt az, igen. De Isten egy új királyt ígér, Dávid fia, a Messiás, uralkodni fog az egész világ fölött. Jönni fog az ember fia. Jeremiás 33, ezek nagyon fontos igehelyeket, de lehet idézni Dániel könyvet, de egyre precízebben, egyre jobban kezdnek ezek a messiás való proféciák mutatni, hogy milyen lesz Dávid fia, milyen lesz az eljövendő király. Isten egy új eget és egy új földet is ígért, Ézsaiás 65, az is teljesen túlmutat az új szövetségen, hogy egy vadonat új, megújult világ fog Isten hozni, egy új világrend, és nem utoljára, Isten megígéri, hogy elküldi a szenvedő szolgáját, aki az igazi Izrael. Jön, és feláldozza magát a bűnénkért, és sokakat igazát tesz. És ez, amit a zsidók nem értették. A mai napig nem olvassák Ézsaiás 53, ugye? De Ézsaiás 53, mintha valaki ott gyerekelt, és ott ült a Golgotai kereszt alatt, ugye? És ez írodott 600 év Krisztus előtt. Leírt részletesen, hogy ez Istennek a szolga, Istennek a szenvedő szolga mit fog csinálni. Ő az, aki véghez viszi az Istennek a tervét. Ő rajtam keresztül Isten megváltja az ő népét. Sikeres lesz az ő terve. Az Ószövetsége véget ér. Te az Isten mindent megígért az ő népének, akkor becsukjuk az Ószövetségét, enni. És mikor fogja ezeket beteljesíteni? Tehát az Isten népe visszatér a saját földjére, de az Ószövetség úgy ér véget, hogy mások uralkodnak földjük. Saját földjükben. A templom valójában 516-ban elégült. A jeruzsálemi fal 445-ben, ugye Nehemiáson keresztül. És itt ismét Jeruzsálem a főváros, de az Isten dicsősége nem tért vissza. Arra nem olvasom az Ószövetségben. Az Isten dicsősége elment, és nem tért vissza. A többi ígéretek, miről van itt szó? Isten ígérte új szövetséget? Sehogy nincs. Isten ígérte Dávid fia jönni fog? Sehol nincs. Ígérte, hogy küldi az ő Szentléleket? Sehol nincs. Akkor mi van? Mi lesz? Biblia arra beszél, hogy az Istenék visszatértek a fogságban, de nem volt igazi szívbéli bűnbánat. Hogy beszéltek fogságban? Hát mi fogságban kerültek a mi atyáik miatt. Az ő bűnék miatt vagyunk itt fogságban. Sose volt egy igazi bűnbánat. Hogy a nép beismerték, hogy igen, mi bűnt követtek el. Tehát a fogság folytatódik. Az utolsó napok eltolódnak, amikor Isten megáldja majd a népet a bűnök ellenére. Tehát amit az Isten eredetileg majd megáldom titeket a fogság után, az az idő kitolódik. Nem volt bűnbánat. Magyarok, ők még mindig fogságban vannak. Saját földjüket. Akkor mi lesz az új jel, hogy Isten mikor fogja betölteni, amit te ígértél? Kitolódik az idő, és egy új jel van. Az utolsó vers az Ószövetségnek. Mi az utolsó vers az Ószövetségnek? Mielőtt jön az Úr nagy és félelmetes napja, először írés jön, és elkészíti Istennek az utat. Mi lesz egy jel? Amikor írés jön. Írés meg fogja előzni a Messiás. Írésre kell figyelnünk, majd ő fogja hirdetni, hogy jönni fog végre az Isten ország, és az Isten kezd beteljesíteni az ő ígérteit. Tehát, ez lesz az új jel. És 400 év csend van. Tehát az Isten minden megígért az ő népének, és várnak, mikor fogja beteljesíteni. 400 évet kellett várni az Isten népének. És közben mi történik? Perzsa uralma alatt kerülnek, ugye? A görög hatalma, Nagy Sándor hatalma alatt kerülnek, és utoljára a római uralma alatt kerülnek. Próbáljék elképzelni, milyen lehetett az Isten népének. Hol van Isten? Egy csomó dolog ígért nekünk, és itt vagyunk, egy mindig rabszolgaságában vagyunk, a saját otthonunkban. Képzeljük el ezt a feszültséget. Isten, mikor jössz? És nagy feszültség után, ugye, kezdődik vége az új szövetség. Úgy kell gondolkozni az új szövetségről, mint az Ószövetségnek a beteljesedése és a magyarázata. De amikor olvasol az új szövetséget, és az új szövetség valamit előhoz az Ószövetségből, álljál meg! Menjél vissza, és találd meg, amit az új szövetség idézett az Ószövetségből, és olvasd meg azt a kontextust, mert az új szövetség író most azt akarja magyarázni. Az új szövetség segít minket megérteni, helyesen magyarázni az Ószövetséget. Tehát, az új szövetség elindul fontos kérdésekkel. Isten hogyan és mikor fogja helyreállítani Izraelt? Ez a fő kérdés. Mindenki ezzel foglalkozik. Isten hogy fog minket helyreállítani? És Isten hogyan és mikor fogja beteljesíteni az ígéreteit? Erről szól az egész. És nekünk ezt meg kell érteni, mint új szövetségi hívők. És hogy csinálja ezt? Mi a helyes válasz? Jézus Krisztus? Nagyon jó! Fantasztikus! Második Korintus 1:20. Mert valahány ígéret van Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általa. Igen! Jézus Krisztus mindig a helyes válasz. Tényleg, és valójában minden, amit Isten ígért, ő beteljesítette Jézus Krisztusban. Nem én mondom. Ott! Másik, ott! Második Korintus 1:20. Krisztusra mutat. És amit Isten ígért Izraelnek, beteljesítette Krisztusban. Aki az igazi Izrael. Aki az Isten igazi szolga. Isten hogyan teljesítette be az összes ígéretét Jézus Krisztusban. Hogy csinálta ezt? Ez volt a titok. El volt rejtve, de most Isten kijelentette. Megint olyan verset előhozom, ami sok helyre tudtam volna nyúlni. Az Efézus levelében, az első Korintusban, ezt mondja Pál sok helyen római levélben, hogy teljesen feltárjon előttetek az Isten ígéjét, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentett az ő szentjeinek, akiknek Isten tudtól akarta adni, hogy miért gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogányok, az mi voltunk, népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van, hogy Krisztus benned van. A reménysége az eljövendő dicsőségnek, mi őt hirdetjük. Ez volt a misztérium, ez volt a titok. Krisztus előtt a népek nem értették meg. Annyit tudták, hogy Isten minden ígért nekünk, hogy fogja ezt teljesíteni, ezen meg senki nem értette meg. Jézus Krisztus megjelenik, itt van az Új Szövetség, és Pál kezdi ezt magyarázni nekünk. Hogy Isten hogyan teljesítette be mindent Jézus Krisztusban. Ez az, amit én szeretnék kibontakozni nektek, ma este és holnap reggel. Tehát, így lehetne felosztani az Új Szövetség. A megváltásnak a kezdete. Megváltásnak a kezdete. Krisztus születése. Nézzük meg, hogy amikor beszélünk az Új Szövetségről, különböző féleképpen lehetne beszélni az Új Szövetségről. Azt is lehet mondani, hogy az utolsó napok elkezdődtek, ugye? Mert Isten azt mondja, majd az utolsó napokban meg fogom állani az én népemet. Mi nagyon az utolsó napokban élünk, ugye? Mert ha az utolsó napok elkezdtek, amikor Krisztus először eljött, 2000 év ezelőtt, több mint 2000 év, mi nagyon az utolsó napokban vagyunk, ugye? Az Isten országának a megérkezése. Vagy, úgy lenne mondani, a szövetség ígéretek beteljesedése. Jó? Ezek ugyanarra beszél. Amikor Jézus Krisztus kezdte hirdetni, amikor kezdte tanítani, mit mondod? Az Isten országa megérkezett. A szövetség ígéretek most kezdenek beteljesedni. Úgyhogy nézzük meg ezeket akkor. Jézus Krisztus hogyan váltotta meg az Isten népét? Vagy helyreállította az Isten népét? Hogyan valósította meg az Istennek az eredeti tervét? Galatai 4:4. Az idő teljességében Jézus Krisztus megszületett, hogy helyreállítsa az Isten népét. Az idő teljességében. Ugye? Hogy van felépült a minden eposz? A hős jön a tökéletes időpontban. Nem véletlenül. Minden hős utal az igazi hősre, aki belép a történelemben, Isten sztoriban, his sztoriban, a tökéletes időben. Tökéletes szeretet, tökéletes életet élt, és így töltötte be az Istennek a törvényét, és kiérdemelte a szövetségnek az áldásait. Máté 5:17. Amikor Krisztus ott kezd beszélni, a heti beszélben, mit mondja? Nem azért jöttem, hogy eltörölöm az Isten törvényét, hanem azért jöttem, hogy betöltsem. Krisztus az ő életében betöltött az Isten törvényét. Már előre kivolt hitet az egész Bibliában, ha valaki akar menni a Mennyországban, annyit kell csinálni, hogy tarts be az Istennek a törvényét. Ugye? Éljen egy tökéletes életet, és mehetsz a Mennyországban. Annyi volt az egész. De a történelem során egy ember se, kivéve egy, ugye? Kivéve egy. Krisztusnak az élete tökéletes volt, és ő megmutatta nekünk, hogy hogy néz ki az igazi szeretet. A szeretettel betöltötte a törvényt. Tehát ő egy csodálatos, tökéletes életet élt. Ugyanakkor tanította a népet, ugye? Meggyógította őket, sok betegségükből csodákat tett, nagyon népszerű volt Jézus Krisztus. Megígérte, hogy küldi a Szent Lelket. Olyan lesz, mintha az élő víz folyamai áradnak majd belőlük. Miért fontos ez? Mert az Ószövetségben meg volt ígérve, hogy Jézus is majd küldi a Szent Lelket, ugye? De Krisztus, ő az igazi kőszikla, ugye nem egyszer a pusztai bánulásról, ahol folyt a kősziklából az élő víz. Hát a kőszikla az Krisztusra mutat. Igen, Krisztus, ő az, aki adja a Szent Lelket. A papok nagyon irigyek voltak, és elhatározták, hogy megölik. És ez meg is történt. De ez benne volt az Isten tervében. És ez nem lepődött meg, hanem ez benne volt a tervében, hogy ők a keresztre fogják feszíteni. És mint szenvedő szolga, tökéletes, engesztelő áldozatával, a kereszt halálával magára vette a szövetség átkait, az ítéletet. Meghal értünk, helyettünk és miattunk. Nekünk ilyen megváltónk van. Ő szenvedett értünk. Ő nem csak élt egy tökéletes életet értünk, ő meghalt értünk, helyettünk, miattunk. Amerikában nagyon sok fiatalok kapnak egy kocsit 16 évesen. Én dolgoztam, és én az volt az én nagy álmom, hogy veszek magamnak egy kocsit. Vettem egy Transam, vettem egy gyors kocsit vettem magamnak, nem tudom, hogy nem öltem meg magamat, nagyon sokszor majdnem meghaltam balesetekben, de Isten úgy döntött, mégis megőrizi az életemet. És, sokszor fiatalok kapnak nagy büntetések, hogy mondják én, gyors hajtás kell nagy pénzeket fizetni, ugye? És próbáljuk ezt elképzelni, hogy ott van egy fiatal ember, ott áll a bíróság elé, és a bíró megkérdezi, hogy bűnös vagy, hogy mondják ezt, te vezeted a kocsit? Ugye, mert fölteszi a bíró elé az ő, hogy mondják, ticket, hogy mondják ezt, büntetési. Jó? És ott van a rendőr, ugye? De nem lehet itt hazudozni, ugye? És mit csinál a bíró? Igazságosan megítéli. $300 vagy $500 kell fizetni. És a bíró, hogy fogom ezt kifizetni? És mit csinál a bíró? A bíró feláll, vagy végrehajtja, először végrehajtja, $500 kell fizetni. De a bíró feláll, lejön az asztal mögé, leveszi azt a, mit tudom én, bírósági Balázs, és oda megy a fiú mellé, előveszi a pénztárcáját, és kifizeti helyettem. És azt mondja, drága fiam, szeretem. Ez, amit történt velük. És mi így is akarjuk. Mert nem szeretnék egy olyan sztorit, hogy és a fiú lefizette a bírót, ugye, és $200 csúsztatta neki, és a bíró azt mondja, nem vagy bűnös. Ez korrupció! Mi nem akarjuk egy igazságtalan bírót, és a mi Istenünk nem egy korrupt bíró. A mi Istenünk egy igazságos bíró. Néha az, miért kell ilyen kemény lenni, csak nem kellene elnézni, nem. Az Isten egy igazságos bíró. És mi ezt akarjuk? Ez Isten hozta az ő ítéletet mindannyiunk fölött igazságosan. És mindannyiunk bűnösök vagyunk. De az Isten nem hagyott minket ebben az állapotában. Az Isten küldözne egy szülött fiát, ugye? És Krisztus legyen hozzánk. És ő fizeti ki a büntetését helyettünk. Értünk miatt. Mi volt a büntetés? A mi bűnök miatt a halál. A Golgotai kereszt a halál. Tehát, ez a mi megváltók, aki helyettünk lépett, hogy magára vállaljon az Istennek a jogos ítélet. Mint Dávid fia, feltámadt a halálból, és most uralkodik mindenek fölött. Magyarul a dinasztia elkezdődött, ugye? Krisztus nem csak meghalt értünk, hanem ő feltámadott, visszament az atyához, és most az atya jobbján ül, és most uralkodik. Uralkodik mindenek fölött. Ahogy meg volt ígérve Dávidnak, és a Dávid tudott erre, hogy az ő fia, aki tőle származik, ő lesz az ő ura, és ő örökké fog uralkodni. Beteljesedett, amit az Isten megígért Dávidnak. Igen, most, hol van Jézus Krisztus? Testben, fönt az égen, és uralkodik. Ő a királyokat a királya most. Isten megígérte, hogy megáldja az egész világot Ábrám utódain keresztül. Emlékszel? Erről beszéltünk, ugye? Isten megmondta Ábrámnak, hogy a te utódain keresztül megáldom ezt az egész világot. De! Hogy van ez pontosan? Pálra figyeljük, mert megint Pál magyarázza nekünk az Ószövetséget. A Pál kicsit másképpen mondja ezt. Galatai 3.16 mondja ezt. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adatok, és az ő utódának. Eddig én ezt azt mondtam. De nem így mondja az írás. Hoppá, bocsánat. És az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről. És a te utódnak, aki a Krisztus. Aha! Szóval Isten a tervében volt, hogy ő megállt az egész világot Ábrahámnak az utódon keresztül, és ki az igazi Ábrahámnak az utód? Egy személy. Nem a sokak rovarit szó, hanem Ábrahám az igazi utód az Jézus Krisztus. És Isten meg fogja állni ezt az egész világot Ábrahámon keresztül, és az áldás ki fog menni mindenkihez. Tehát, ha valaki Krisztusban van, akkor és csak akkor részesül, mint örökös Isten gazdag áldásaiban. És itt megint egy csomó igeverset itt lehetne hozni, hogy Isten úgy tekint az ön népére, ha te itt Krisztusban vagy, te vagy az örökös. Krisztus meghalt, mi vagyunk az örökös, és most Isten adja az ő gazdag áldását mindannyiunknak. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban, ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Tehát, Ábrahám, ő lett a hívőknek az atya, nem csak a zsidóknak az atya, ő a hívők atya, mert ő az, aki 1. Mózes 15.6-ban Isten igaznak nyilvánította őt hitáltal. Ha te itt ma este Krisztusban vagy, a Biblia azt mondja, hogy te tartozol az Ábrahámnak az utódai között. És igen, ez a mi reményünk. Nem csak keresztény vagy, hanem az Ábrahámnak az igazi utódjai vagyunk. Ábrahám a te atyád. És részesülsz te abban az áldásban, amit Isten ígért Ábrahámnak. Az a miénk. Az az Ószövetség, ez nekünk szól. Ez a mi könyvünk. Ez a mi őrségünkről szól. Mi vagyunk az utód az egésznek. Kérdés ma este, és lehet, hogy ezzel is lassan lezárom az estét, hogy hogy lehet üdvözölni Jézus Krisztus által? Hogy lehet üdvözölni? Hogy lehet részesülni ebben a gazdag áldásban? Hogy lehet örökösnek lenni? Az evangélium az egész Biblia szerint. Apcsel 10.43. Megint, figyeljetek, itt van egy vers, ami az Új Szövetségben van, ami magyarázza az egész Ószövetséget. Apcsel 10.43. Róla tesznek bizonságot a proféták mind. Ki tesz bizonságot róla? A proféták. Az Ószövetségi proféták tesznek bizonságot, hogy majd eljön a Messiás. Hogy aki hisz ő benne, az ön neve által bűnbocsánatot nyer. Újszövetségi író, mondjuk, hogy az ószövetségi proféták, ők mondták, hogy az emberek az Ószövetségben hogyan üdvözöltek hitáltal az eljövendő Messiásban. mi, akik 2014-ben élünk, mi visszanézünk Krisztusra és üdvözölünk. Ők, akik Krisztus előtt éltek, ők előre néztek. Isten mikor küldi a Messiás? Azok voltak az igazi Ábrahám utódai, a kis maradék. Római 3.21, hasonló vers. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonságot is tesznek a törvény és a proféták. Ki tesz bizonságot arról, hogy valaki igaz lehet Isten előtt törvény nélkül? Ki mondja ezt? Törvény és a proféták. Tehát az Ószövetségben a törvény, senki soha nem üdvözölt a törvény által, valaki betartja a törvény. A törvény maga mondja, hogy neked szükséged van egy megváltóra. A törvény és a proféták bizonságot tettek, hogy aki hisző benne, törvény nélkül Isten igaznak nyilvánít téged. Második Korintus 5.21, a nagy csere, Luther Mártának az egyik kedvenc versem. Erre alapozta sok-sok mindent, amit mondott. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnét tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Miről szól ez a vers? Jézus Krisztus bűnös lett. A mi bűneink Krisztusra van téve. Nem tudjuk ezt teljesen felfogni, vagy magyarázni, vagy érteni, de a Biblia azt mondja, hogy ha te keresztény vagy, ha hiszel Krisztusban, amit ő tett érted, a te bűnéd Krisztusra van téve. És nem csak a te bűnéd Krisztusra van téve, hanem az ő igazsága a miénk lett. Az evangélium sok helyen az nem csak, hogy a te bűnéd meg vannak bocsájtva, hanem hitáltal Isten igaznak nyilvánít téged. Ez még jobb, ugye? Nem csak, hogy na, megbocsájtlak. De mi az, amit minden egyes ember ebben a szobában vágyik? Az, hogy valakit, akit tisztelsz, aki fölnézel rá, hogy az az illető elfogadja téged. Hogy az az illető, akire fölnézel, tisztelsz, hogy ő az, aki oda megy mellett, és azt mondja, úgy, ahogy vagy, elfogadlak és szeretlek. Ez az evangélium. Nem csak, hogy megbocsájtott az agyon, ha mehetsz, hogy az én fiam vagy, az én gyermekem vagy. Úgy, ahogy vagy, szeretlek. Ez az evangélium. Próbáljátok elképzelni, hogy egy hosszú munka után, itt tudom én, fát vágtam, vagy valamit, és most nagyon büdös vagyok, koszos vagyok, szörnyen érzem magamat. És az én bűnös, koszos ruhám jelképezi az én bűnémet. És én oda megyek Golgotai kereszthez. És letérdelek, és oda viszem Krisztushoz az összes bűnémet, a terhémet. A bűnös, koszos ruháimat ott leteszem a Golgotai kereszt alatt. És annyit kér tőlem az Úr Jézus, az, hogy megköszönöm. Hogy megköszönöm. Ennyi? Igen, ennyi. Ez túl könnyű! Igen. Ezt megcsinálni világ legkönnyebb dolog. De ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. Mert a büszke ember soha nem tudja megcsinálni. Mert a büszke ember mindig akar valamit felmutatni Istennek. Nézd, hogy én jó ember vagyok. És hogy nem érdekel. Hozd a bűnédet, és csak az alázatos ember tudja. Tehát elfogadni Jézus Krisztus a világ legkönnyebb dolog, de ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. Mert be kell valadod. Én egy elveszett ember vagyok. És nekem nincsen semmi felmutatni Istennek. Tehát, tegyük fel, hogy én megtettem ezt. Oda megyek a Golgotai kereszthez, és az összes koszos, büdös ruhámat oda tettem a Golgotaiket, és megköszöntöm Krisztus, hogy ő meghalt életem. Az allegória szerint én most milyen állapotban vagyok előtt. Ez egy jó helyzet, amiben vagyok itt? Na? Nem a helyes válasz Jézus Krisztus most azt. Mit mondtál?
Mesztelen.
Csupasz, mesztelen. Ez nem annyira jó állapot. Kicsit ide bújjak. Jaj. Én meg tele vagyok szégyennel. Én szégyenem, én mesztelen vagyok. Ez nem annyira jó. De ez csak a fele az evangéliumnak. Jézus Krisztus nincs ott a kereszten, ugye? Hanem ő feltámadt. És most hozzám jön. És betakar engem, és fehér ruhába. Elviszi a szíget. Elviszi a félelmet. Egy a fehér ruhám. És a fehér ruha az allegória szerint az, hogy aki Krisztusban van, a der bűnei nem csak meg vannak bocsájtva, hanem Isten igaznak nyilvánít téged. Fehér ruhát. Kérdésem nektek, most, össze lehet koszolni ezt a fehér ruhát? Hányan azt mondják, igen, lehet összekoszolni? Hányan, nem lehet összekoszolni? Hányan azt mondják, miről beszélünk? Fehér ruha. Aki azt mondta, hogy össze lehet koszolni, az az ember arra figyel, hogy hogy néz ki a mindennapi életre, amikor bűnkövetsz el. Csak a kérdés nem arra vonatkozik. De az a megszentelődésről szól, az a keresztény életről szól. A kérdés volt, hogy az allegória szerint, amit Jézus Krisztus tett értem, nem én, hanem Krisztus tett értem, hogy ő adott nekem fehér ruhát, Isten, aki az igazságos bíró, ő az, aki igaznak nyilvánított, ő az, aki mondja, hogy az én fiam vagy, az én gyermekem vagy, ő az, aki mondta, kegyelemből van üdvösség, és elfogadlak úgy, hogy vagy. Most ha ő elfogad engem úgy, hogy vagyok, ez a fehér ruha. És ez, amit nem lehet összekoszolni. És ez, amiben élünk, hogy Isten előtt én igaz vagyok. És én nagyon remélem, hogy itt vagy ma este, hogy ez a fehér ruha, ez a tiéd. Mert erről lehet építeni egy identitást. És mindenki ebben a szobában keresi az ő identitást. Ki vagyok én? Fontos vagyok-e? Értékes vagyok-e? És építsük az identitás dolgunkra, kapcsolatokra, amit el tudtam élni, amit csinálok. És ha nem sikerül, amikor csalódsz magadban, akkor összeessel. Nem lehet másra építeni az identitásod. Azok bálványok. És emiatt az Isten haragszik. És az Isten azt kér tőlünk, hogy elépíts az identitásodat. Erről a szilárd fundamentumról. Hogy amit én mondok rólad neked, hogy igaz vagy. És ez nem változik. Ez az evangélium. Így kezdődik a keresztény élet. Hogy az Isten igaznak tekint minket. Ez egész új szövetségjáról beszél. Nem csak meg vagyunk bocsájtva, hanem igazon vagyunk. János 14:6. Jézus így válaszolt, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Magyarul nincs B-terv. Az Istennek van egy út, egy igazság és egy élet, egy üdvösség, lehetőség is az Jézus Krisztuson keresztül. A kérdésem nektek ma este, van neked fehér ruhád? Ha nincs fehér ruhád, ne menjél el ettől a hétvégétől, ha nincs rajtad fehér ruha, és mesztelen elszaladsz innen. Legyen mindenkinek! Kicsit hideg van ott ki. Nem ajánlom, de közben mondom, megtaláltam a kabátomat. Szobában volt felakasztva. Tehát ezzel be is fejezem, és ma holnap elkezdjük a közösség és misszió gondolatokat. De miről is van itt szó? Ez a befejező. Hogy mindannyiunk szövetség kapcsolatban vagyunk az Úrral, az Istennel. Mindannyiunk születtünk az Isten szövetségben. Noé szövetség szerint. Mindannyiunk szövetségben születünk, és a Biblia úgy tekint mindannyiunkról, hogy Ádám, aki a feje ennek a szövetségnek, ő miatt mi bűnben születünk. És a Biblia úgy beszél mindannyiunkról, hogy a szövetségnek az ítélet mindannyiunkon van. Mi ebben születünk, és bűnkövetünk, és megérdemelünk a szövetségnek az átok vagy az ítélet. És mindannyiunk így születünk ebben a világban. És mi így élünk az életünket. De ez volt a rossz hír. Most jön a jó hír. Az, hogy Jézus Krisztus, ő jött a világban, és ő élt egy tökéletes életet. És ő betöltötte a szövetségnek a feltételeit. És így kiérdemelte az Istennek a szövetség áldásait. De ő nem csak betöltötte a szövetségnek az feltételeit, ő magára vonta a szövetségnek az átkait. És azért ment a Golgotai keresztre. És ő magára vette az ítéletet, az átok magára. De ő feltámadt, és most ő a szövetségnek a feje. És most ebben a teremben van kétféle ember. Vagy a szövetség átok és ítélet alatt vagy, vagy Krisztusban vagy, és az Isten áldás alatt vagy. És az Isten megígér, hogy megáldalak, és áldás leszel. A kérdés most, hogy döntsd el! Döntsd el! Még része akarsz, még részben akarsz lenni ennek a szövetségnek. A megígért átok, vagy hogy áldás legyen az életedben. Minden azon múlik, hogy te Krisztusban vagy, vagy nem. Ezt ígérem mindannyiunknak. Ne menjél el, ameddig nem tudod, hogy hol tartozol, vagy ha szeretnél tartozni Krisztushoz, akkor szóljál itt a te kis csoportvezetőnek. Vagy hozzám, én nem vagyok kis csoportvezető, de én szívesen beszélek. Jó, imádkozok. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy te, mint Szent Háromság Isten, mielőtt létezett az világ, ti már megbeszéltétek, hogy az Úr Jézus Krisztus jönni fog. És ott fogja hagyni azt a paradicsomot. És el fogja vállalni azt a megalázó feladatot, hogy eljön a földre, és megengedik, hogy rájuk, hogy ő rá köpjenek, és úgy megütik, és meggyalázzák. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te felvállaltad azt a Golgotai keresztet. Felvállaltad örömmel, felvállaltad szeretettel értünk, mert láttál minket előre. És tudtad, hogy ez a mi egyetlen esélyünk, hogy menekülünk az Isten haragjától. Köszönöm, Úr Jézus, hogy lejöttél a földre, és még példaként megmutattál nekünk, hogy mit jelent szeretetben élni. Köszönöm, hogy bíztatsz mindannyiunk, hogy merjünk bízni benne. Merjünk megalázni magunkat. Merjünk merjünk hálát adni neked, hogy te mindent tettél értünk. Én kérlek, Úr Jézus, hogy ha valaki nem ismert téged még ebben a terem, szólíts meg. Ne engedj, hogy hazamenjen nélküled. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy az egész történelem rólad szól. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen hős. Te vagy az egyetlen, aki méltó arra, hogy magasztaljuk az egész lényünkkel. Köszönjük, hogy te vagy a középpontban. Vonz minket magadhoz. Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.